Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Herceg Zsolt, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Kim Jong-un észak-koreai vezető nem csak a nagybátyját, az ország második számú vezetőjét, hanem annak közeli rokonait, gyerekeit és unokáit is kivégeztette decemberben, állítja a Yonhap dél-koreai hírügynökség. A beszámoló szerint voltak itt a saját otthona előtt lőttek le a katonák. Csoma Mózest, az eltek koreai tanszékének vezetőjét Király István Dániel hívta fel.
Nagyon nehéz dolga van a külvilágnak, hogyha pontos számadatokat kell mondani az Észak-Koreában kivégzettekkel kapcsolatosan. Ellentétes információk érkeznek az országba. December közepén, december második felében olyan véletlenül eltúlzott információk is érkeztek, hogy több száz főt is érinthet a kivégzés sorozat Csangszoktek kegyvesztetté válását követően. Lényegében azoknak a hatalomból való eltávolításáról és sok esetben kivégzéséről van szó, akik valamilyen közeli munkakapcsolatban álltak Csangszongtekkel, vagy pedig a közeli munkakapcsolat még azzal is párosult, hogy közeli rokonságához tartoztak. A legutóbbi hírek arról szólnak, hogy két diplomata is a kivégzettek között volt. A két diplomata egyaránt közeli rokonságban volt a kegyvesztett pártfunkcionáriussal, egyikük Észak-Korea kubai nagykövete, másik pedig Észak-Koreának a malajziai nagykövete, ez utóbbi Csangszongteknek az unokaöccse is volt.
Csangszongtek kivégzése a nagy bácsi kivégzése az tulajdonképpen egy üzenet volt, vagy egy üzenet lehetett a kínai típusú nyitás híveinek, illetve azért kellett a hozzá közel álló rokonokat és magasabb beosztásban lévő rokonokat is kivégeztetnie Kim Jong-unnak, mert tulajdonképpen ezzel akarta demonstrálni, hogy mindenre képes, hogy megakadályozza ezt a fajta újítást.
Én ezt így nem jelenteném ki ennyire élesen. Tehát én nem gondolnám úgy, hogy most egyfajta hát a modernizációs kezdeményezéseknek a csökkenéséről vagy visszafordításáról beszélhetnénk. Azt kell tudni, hogy a történtek egyértelműen az én véleményem szerint arra irányítják rá a figyelmet, hogy az észak-koreai rezsimben belül lévő törésvonalak, erőközpontok közötti harc, illetve érdekkülönbségek mennyire élesek. Az egész ország modernizációs kényszerhelyzetben van, tehát rá van utalva arra az észak-koreai rezsim, hogy vagy így, vagy úgy megpróbáljon valami fajta nyitást végrehajtani, hisz csak így szerezhet konvertibilis valutát, csak így modernizálhatja annyira a gazdaságot, hogy ellátási nehézségeket valami hát a nomenklatúrának, a életszínvonalának legalább a fenntartását, növelését azt tudják biztosítani.
Csuma Mózest, az ELTE koreai tanszékének vezetőjét hallották. Kína és Tajvan egyesülése csak időkérdése, mondta az Inforádió által megkérdezett biztonságpolitikai szakértő. Nógrádi György a térségben tett tanulmány útja után úgy fogalmazott, az Egyesült Államok csendes óceáni pozícióvesztése miatt megnőtt a Kína és Japán, illetve az Észak- és Dél-Korea közötti háború esélye.
Az Egyesült Államok számára a jelenlegi helyzetben egy kiemelt térség van, ez a csendes óceán, és a Japán, Korea, Kína, Tajván térséget. Kettő, hogy az Egyesült Államok stratégiai célja a térségbe egy Japán vezette koalíció létrehozása a kínai népköztársággal szembe. Ez nem következett be, mert Japán 20. századi politikája miatt Koreától kezdve Kínáig olyan fokú ellenérzés van Japánnal szembe, hogy ez lehetetlen. Harmadrészt, mert Tajvanon járva rendkívül érdekes azt megélni, hogy Tajvánból a történelem máshogy néz ki. Rengeteg illúzióik volt, rengeteg olyan elképzelésük volt, hogy mi lesz velük egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok térségbeli szerepe gyengül. Budapestről nézve az eseményeket, számomra többé-kevésbé egyértelműnek tűnik, hogy csak időkérdése lesz Tajván és Kína egyesülése, annál inkább, mert Tajvánon van a világ második-harmadik legnagyobb devizatartaléka, és a tajvani elit döntő része oly mértékben egybefüggött Kínával gazdaságilag, hogy számára nem az egyesülés kérdése a tény, hanem az, hogy az egyesülésben milyen pozíciókat tud saját magának összeszedni.
Kínának milyen történés kínálná a lehetőséget a régóta vágyott egyesítés valódi kezdeményezésére, meglépésére? Minek kellene történnie ehhez?
Több dolognak. Az egyik az, hogy az Egyesült Államok a térségbe teret veszélyt. A másik az, hogy a tajvani értékelés szerint, ami onnan nézve reális, Budapestről nézve elég szubjektív, ebben az évben a térségbe éve háború várható, vagy Kína-Japán, vagy a két Korea közt. A két Korea közti háborút nem lehet kizárni, Kína és Japán közti háborúról az a véleményem, hogy Kína még legalább 10 évig el akarja kerülni a katonai összecsapást, miközben rendkívül tudatosan, gyorsan fegyverkezik. A harmadik az, hogy a tájvani hadsereg minden korszerűsítése ellenére nem tudja fölvenni a harcot Kínával, ezért a republikánus párt néhány vezetője azt javasolta Tájvannak, hogy az elrettentés részeként szerezzen be atomfegyvereket. Én ezt utópiának tartom, mert Tájvannak nem lehet célja az, hogy elpusztítson Kínából valamennyit, és cserébe megsemmisüljön. A kérdés tehát az, hogy a csendes óceán térségébe az erőviszonyok milyen módon fognak módosulni, és ez a kínai stratégiát hogy viszi előre. Kína abból indul ki, hogy egy Kína van, és Tájván része, Tájván pedig abból indul ki, hogy egy Kína van, ez Tájván, ők úgy hívják, hogy kínai köztársaság, és ahogy megérik az idő, visszatérnek Kínába, hiszen 1949-ben Chiang Kai-shek vezetésével mintegy 2 millió ember, döntően katonák mentek át Tájvánra, és visszaveszik a vezetést Kínába. Ez ma számomra Európából nézve a történelmet utópia.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt hallották. Elszabadultak az indulatok Franciaországban a szélsőséges formájában a férfiak és a nők közötti különbséget tagadó genderelmélet miatt. Az elmúlt napokban több száz szülő tiltakozott az ellen, hogy 600 intézményben szerintük a gender alapvetéseit is tartalmazó programot vezettek be. Az oktatási miniszter viszont határozottan cáfolta, hogy a vitatott elméletet oktatnák. Esrádú János jelenti Franciaországból.
A feszültség forrását az Egyenlőség ABCD-je nevű program képezi, melyet a kormány az idei tanévtől vezetett be kísérleti jelleggel 600 állami iskolába, és amelynek hivatalosan az a célja, hogy már óvodás kortól tudatosítsák a gyermekekben a nemek közötti egyenjogúságot. A kezdeményezés már induláskor komoly ellenérzéseket váltott ki a társadalomban, elsősorban azért, mert az önmagában nemes cél a nemi sztereotípiák elleni küzdelmet is magába foglalja. Ez utóbbi harc leegyszerűsítve abból áll, hogy a fiúkat lányosnak, a lányokat pedig fiúsnak tartott játékok felé terelgetik. A program szerint az oktatóknak örülniük kell, ha a kisfiúk babáznak, vagy a lányok kamionnal játszanak. Alapkérdéseket tárgyalnak meg a nebulókkal, például, hogy a fiúk vagy az apukák viselhetnek-e szoknyát, a bábasszonyok miért a nők közül kerülnek ki, a kőművesek pedig miért többségükben férfiak. A fentiek mellett egy Tomboy nevű oktatófilmet is levetítenek, amely egy magát fiúnak kiadó 10 éves kislány vonzódásáról szól egy másik kislány iránt. Meseolvasás közben a tanítóknak fel kell hívniuk a figyelmet a nemi sztereotípiákra, például arra, hogy mindig a királyfi az, aki megmenti a király kisasszonyt a veszélytől. A programot ellenző szülők és pszichológusok szerint a sztereotípiák elleni küzdelem valójában ideológiai harc, amivel komoly pszichés és identitás zavarokat okozhatnak a gyermekekben. Mások arra figyelmeztetnek, hogy a program rejtett formában ugyan, de a gender elmélet szélsőséges állításait veszi át, főleg annak sugalmazását, hogy a nemi identitás egyszerű választás kérdése lenne. Az aggodalmakat fokozta, hogy az oktatási miniszter többször kijelentette, ahhoz, hogy a baloldal által megálmodott társadalmat létre lehessen hozni, a gyermekeket ki kell szakítani mindenféle családi, vallási, szociális és egyéb kondicionáltságból. Az új ember szerinte a megfelelő iskolai nevelés során fog kialakulni. Az ellenválasz nem sokáig váratott magára. A 80-as években a rasszizmus elleni küzdelemben ismerté vált Farida Belgul író és filmrendezőnő országos hadjáratot indította a genderelméletnek az iskolába való bevezetése ellen. És nemrég arra szólította fel a családokat, hogy tiltakozásul havonta egyszer ne küldjék iskolába gyermekeiket. A felhívása az elmúlt napokban válaszoltak először, a hírek szerint elsősorban muzulmán és roma családok, ami kisebb politikai hisztériát keltett az országban. Az oktatási miniszter hazugsággal vádolta meg Farida Belgult, a mértékadó média pedig rögtön összemosta a szélsőjobbal, miközben gyakorlatilag egyhangúan azt magyarázták, hogy miért hamisak az aktivista nő állításai. A baloldali Liberation napilap például az egyik elterjedt hírt cáfolta, miszerint a gyermekeket önkielégítésre is tanítanák. A cikkíró ennek kapcsán elismeri, hogy Németországban néhány éve valóban készült egy tanulmány, melynek kidolgozásában az egészségügyi világszervezet munkatársai is részt vettek, és amelyben a szerzők azt állítják, hogy meg kell ismertetni az 1 és 6 év közötti gyermekekkel a saját testük érintéséből származó örömöket, illetve a korai maszturbációt. Ám ez a lap szerint egyáltalán nem kötelező érvényű anyag, másrészt Franciaországra végképp nem vonatkozik. Egy cáfolat azonban inkább egy elismeréssel ér fel, a gyermekeiket féltő szülők ugyanis attól tartanak, hogy a tegnap még ajánlásnak mondott szövegek előbb-utóbb normákká válnak. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
2003-ban örökre búcsút mondtunk a Concorde-nak, de hamarosan ismét valósággá válhat a hangsebesség feletti repülés, legalábbis a szupergazdagok számára. Egy bostoni cég olyan kis magángépet fejleszt, amely a hangsebesség közel kétszeresével repül. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Sürgősen Londonból New Yorkba kell utaznia, és nincs rá 8 órája. Hamarosan gyorsabban is odaérhet, feltéve, ha ki tudja fizetni a 6000 eurós jegyet. Egy bostoni cég fejleszti a Spike Aerospace S-512 Fantázia nevű, és a tervrajzokon igencsak futurisztikusan kinéző, szupergyors magángépet. A légjármű leginkább a hidegháborúból ismert egyik cirkáló rakétára hasonlít, rövid, rombusz alakú szárnyaival. Maximum 18 utas és a személyzet utazhat majd rajta, és a tervezők szerint 3-4 óra alatt megjárja a London-New York utat, a mostani 8-10 órával szemben. Szakírók szerint így már Ausztrália és Új-Zéland is közelebb kerül, bár egy kisebb autó árát kell majd letenni azért a luxusért, hogy viszonylag hamar odaérhessen az ember. A menetidőt ugyanakkor hosszabbá teheti az amerikai szövetségi légügyi hatóság szabályozása, amely tiltja az amerikai szárazföld feletti szuperszónikus repülést. Emellett egy-egy gép 80 millió dollárba kerül majd. A Spike Aerospace mégis úgy gondolja, hogy megéri, és azt mondja, első ilyen gépe 2018-ban szállhat fel. Nem csak a Spike kacérkodik a hangsebességnél gyorsabb polgári repüléssel. A nevadai Aerion Corporation is terveket nyújtott be egy olyan magángépről, amely a hangsebesség másfélszeresével repülhetne, ezt a gépet az évtized végére építenék meg. Még nagyra törőbb a Hypermach Aerospace nevű vállalat, amely azt mondja, 4 Mach-kal, tehát a hangsebességénél 4-szer gyorsabban szálló repülőgépet akar létrehozni. Azaz azt állítja, a Concorde-nál 2-szer gyorsabban repülőgéppel lehet majd közlekedni. Egy ilyen repülővel már egy óra alatt megtehető lenne a London-New York útvonal. Ez most csak merész tervnek tűnik, de a Virgin Galactic cég már az idén el akarja indítani első kereskedelmi alapú űrutazásait, az egyenként 250 ezer dollárt fizető utasokat a világűr és a földi atmoszféra határára vinnék fel a többször felhasználható Spaceship Two járművel. Most januárban harmadszor is sikeresen tesztelték az SS-2-t.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében búcsúzik a műsorvezető, Herceg Zsolt.